benneteket Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, mennyi édesatyánk Jézus Krisztus által. Az első szó, amit mondunk, a hálaadásért, hogy megállunk a színed előtt. Állásra köszönjük, Urunk, hogy megállhatunk a színed előtt, hogy itt lehetünk, hogy dicsőíthetünk téged, hogy a tavasz a napfény ránk süt. Köszönjük Istennek! A következő szó pedig a könyörgésé, hiszen amikor hálát adunk, már eszünkbe jut, hogy mennyi feladat, mennyi probléma és mennyi gond vár ránk ezen a héten. És ehhez kérjük a segítségedet és a te erődet. Adunk, hogy a tavasz a napfény fényén túl ránk süsön a te igédnek és szent lelkednek a fénye. Ajándékozz meg jelenléteddel, a te erőt adó jelenléteddel. Te ismered Istenünk, hogy mi van a szívünkben, hogy milyen teher, gond, bánat, nyomaszt. Kérünk, hozz gyógyulást, hozz reményt és hozz erősítést. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ugye, mint megvan írva Lukács evangéliumában a 18. fejezet 9. versétől. A gyülekezet figyelmes szívvel leülve hallgassa Isten igéjét. Így szól hozzánk az ige Lukács evangéliumában a 18. fejezetnek a 9. versétől a 14. verséig. Néven jelbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolálva, még a szemét sem akart az égre emelni, hanem a mellétverve is szólt. Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva benned az a, nem úgy, mint Tamasz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten áldja meg az ő igéjének szívét. Kedves testvéreim, amikor készültem el az igehirdetésre, akkor megtaláltam ennek az igének a folytatását. Nem aranylemezekre írva az igaz, és nem meg különleges szemüveggel kellett olvasnom, de mégis csak egy folytatása volt. Így szól a folytatás. Egykor egy a farizeustól és a vámszedőtől időben is térben távol levő vallás tanár elolvasta azt a példázatot, összekulcsolta a kezét, és hálát adva így szólt: Istenem, hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint a példázatban a farizeus. Nem vagyok lenéző, kirekesztő, önelégült és felfogalkodott, hanem én alázatos vagyok és szerény, mert ezeket tanultam ebből a példázatból. Hogyha ez egy olyan logikai játék lenne, mint amit reáltárgyalatok szoktunk látni, hogy egy sorozatot az első néhány darabját látjuk, és akkor azok közötti összefüggést tovább gondolva ki kell találni a következő részét a sorozatnak, a következő elemeit, akkor aki most figyelt, az lehet, hogy már tudja is, hogy hogyan folytatódna ez a példázat. És ez a példázat nagyon egyszerűnek tűnik, de mégis van benne egy ilyen logikai csapda, ami újra és újra visszavezet a példázatnak a belsejét. Mert amikor elolvassuk, akkor természetesen a jó szereplőnek a helyébe gondoljuk bele magunkat. változatosak vagyunk. És nem olyan, mint a példázatban a negatívnak számító szereplő, aki pedig olyan felfogalmazottan és magabiztosan állt Isten szín előtt. De mihelyest ezt megtesszük gondolatban, már is ott állunk a farizeusok a helyén, és azt mondjuk magunkról, hogy hát igen, mi azért nem vagyunk olyanok, mint a többiek. Mi ennél sokkal jobbak vagyunk. És ezt a sorozatot végtelenségig lehet folytatni. Tehát köszönöm, Uram, hogy én vagyok a csodálatos lévai fiák, aki nem olyan álszerény és kegyeskedő, mint a lévai vallástanár, aki a szószéken arról beszél, hogy ő mennyivel jobb, mint a példázatban szereplő farizeus. És így tovább. Beleteszik magunkat a történetbe, és ugyanúgy csapdába esünk, már is megváltozik az egésznek a perspektívája. Nos, álljunk meg azért egy pillanatra, és nézzük meg ennek a példázatnak a kortörténeti hátterét. Ott is akkor, abban a helyzetben, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy abban a helyzetben a farizeus, amiket mondott, azok mind valóságosak voltak. Szóval így utólag nézve, különösen az evangéliumnak a perspektívájában, a farizeus bosszantóan önelégült. De valójában ő nem hazudik semmit. Isten népének a farizeus ahhoz a szigorú közösségéhez tartozott, akik nagyon komolyan vették azt, hogy Istennek a törvényét hibátlanul, tökéletesen, messze menően, minden szempontból szigorúan betartsák. És igaz, hogy az őszövetség az nagyon gyakran ábrázolja, hogy a farizeusokat, mint akik akadékoskodtak, meg akikkel Jézus vitatkozott, azért nem lenne helyes, hogyha azt mondanánk, hogy mindezt az erőfeszítést, azt, hogy ott abban az időben, ott a római kor felhasználó elkölcsei között, voltak olyan emberek, akik nem törődtek azzal, hogy mi a trendi, mi a menő, hogyan lehet előre jutni, nekik csak az volt a fontos, hogy Isten akaratának megfeleljenek. Gondoljunk csak magunkra. Itt vagyunk a bőjtnek a középső részén, vagy már a második felén, olyan hányan vannak közülünk, és itt én nekem is körbe kell nézni, akik bármilyen is lemondtak azért, hogy közelebb kerüljenek Istenhez a bőjtnek. Ki az, aki képes volt a 40 napon, vagy legalábbis az eddig eltelt napon azt mondom, hogy igen, én betartottam. Úgyhogy ne mosolyogjunk és ne nézzük le ezt a farizeust, hogy hát igen, ezek a farizeusok. Micsoda, hogy büszkék voltak, milyen önelégültek, hanem igenis értékeljük azt, hogy voltak olyan emberek akkoriban, és nézzünk körül magunk körül, és értékeljük azt, hogy most is vannak olyan emberek, olyan tanárok, olyan diákok, akik önmagukat korlátozva, a vágyaikat beszabályozva, felvállalják azt mindenki előtt, hogy ők Istenhez tartoznak, és ők ezt az utat járják. És amikor valamiről szó van, hogy valamit megegyen, valamit megtegyen, vagy letegyen, akkor nem azt mondja, hogy nagyon szeretném megenni, nagyon szeretném megtenni, és kedvem, hanem azt mondja, hogy mi az Isten a helyes és tökéletes akarata? És én azt szerint cselekszem. Nem a saját vágyaim szerint, hanem azt szerint. És hogyha a vizsgálat eredménye, Isten törvényének a vizsgálatnak az az eredménye, hogy a legkisebb mértékben is problémás az, amit szeretem, de akkor azt mondja, hogy nem. Nem kérem az előléptetést, nem kérem ezt a finomságot, inkább nem járok ebbe a baráti társaságba, én nem emelem a poharamat, valakinek az egészségére, akkor sem, hogyha az megsértődik rám, mert az én tudásom szerint, az én törvényislanítom szerint Isten ezt helytelenet tartja. Úgyhogy ne nézzük le ezt a farizeust, mert alapvetően igazat mondott. Joggal hivatkozhatott büszkén arra, hogy ő odaszánta az életét Isten szolgálatára. Ő kész volt arra, hogy akkor is, hogyha bolondnak nézi a népesség 70%-at, akkor is, hogyha hátra mögött kinevetik, akkor is felvállalja azt, hogy Isten gyermeke és Isten törvényét szigorúan betartja. Vállalja azt, hogy ő elkülönül az embertársait, olyan, hogyha egy ilyen burokban megy. Ő az Isten törvények körében van. Egyébként ezt is jelenti a farizeus szó, eredetileg a farizeus azt jelenti, hogy elkülön. Miután nagyon sokat hallottunk, beszéltem a farizeusról, nézzünk rá erről a válaszadőre. Ugyanis a Szentírás példázat szándékosan épít fel egy ilyen nagyon nagy kontrasztot a kettő között. Jézus szándékosan élezi ki, penge élesre azt, hogy mi az, ami külön választja a farizeust és a vámszedőt. Szóval itt van az a másik szereplő, a vámszedő, akiről már megtanultuk, hogy az egyik legmegvetettebb hivatás volt Izraelben, hiszen a megszálló, istentelen pogány rómaiaknak az elvtelen kiszolgálója tartották a vámszedőket. Szóval megáll az a vámszedő, valahol távol, ne is vegyék annyira észre. Valahol távol megáll, nem ismeri felemelve a szemét, és kimondja, hogy ő semmilyen valósabb teljesítményen nem büszkélkedhet. Amikor Isten felé nyújtja a kezét, és zsidók azok így imádkoztak, amikor Isten felé emeli a kezét, és fohászkodik hozzá, akkor tudja azt, hogy semmi nincsen benne. Nem tudja Isten elé felemelni azt, hogy megtartotta a törvényt. Még az sem, hogy legalább megpróbálta megtartani a törvényt, hiszen akkor eleve nem is vállalta volna ezt a hivatást. Jegyezzük itt meg, hogy akkor más elvállalta volna érte. Szóval nem is csak, hogy üres a keze, amit Isten felé nyújtott, hanem bűnnel szennyezett. Uram, tudom, hogy árulónak tartanak, lehet, hogy áruló is vagyok, nem tudom elmondani magam, hogy bármilyen tettem volna. Semmibe sem bízhat, ami az ő teljesítménye. Még áldozatot sem hozott, semmiben sem reménykedhet, illetve van ebben mégis, és ez az, amit szeretnék elétek hozni, egyedül, ami őt megtartja, az kizárólag Istennek a kegyelme. Egyedül Isten könyörületében bízhat. Ő nagyon jól tudja, és ki is mondja, hogy nincsen alkalmazás alapja. Nincsen csere áramja, ajándéka, hanem egyedül Isten az, aki őt felemelheti. Semmit nem mutathat fel, egyedül Isten hajolhat fel, leérte, és emelheti el fel őt. A példázatban a példázat történetének a helyszíne sem véletlen. Emlékezzetek csak vissza, hol történik mindez? A templomban. Gondolom mindenkivel megfogalmazódott ez. Mindkét szereplő a templomban volt. Már Jézus nem írta azt, hogy a farizeus az pontosan hol állt, de a megfogalmazásból ugye látszik egy határozottság. A farizeus megállt a templomban Isten előtt, és így mondta el az ő imádságát. A vámszedő pedig valahol hátul. De itt a lényeg, mind a ketten ott voltak a templomban. Mind a ketten ott voltak Isten házában, és mind a ketten imádkozva, fohászkodva szóltak Istenhez. Igaz, hogy az egyik a teljesítményét emelte ki, a saját teljesítményét, a másik pedig a saját belső ürességét és hiányát vitte Istenhez, de eljöttek a templomban, és megálltak Isten színen. És ez azért lényeges, mert mind a ketten már belül voltak, belül, ott Isten színen. És onnantól kezdve, pedig ezek az elválasztó korlátok, mint ahogy most is én körbe vagyok véve egy ilyen kis kerítéssel, ha körbennék a szószéken, akkor is benne lennék a szószékbe. Hogyha Isten szín előtt állunk, akkor ezek a korlátok és ezek a kerítések, ezek eltűnnek, ezek csak olyanok, mint a homokba írt vonalak. Mert egy a fontos, az, hogy itt vagy Isten színe előtt. És hogyha úgy vagy itt Isten színe előtt, hogy azt mondod büszkén, Uram, én életemet arra szállom, téged szolgáljam. Istenem, én követem a akaratodat. Én olvasom a Bibliát, én imádkozom. Akkor jó helyen vagy itt. És olyan jó, hogy eljöttél a templomban és lélekben is itt vagy. Ha pedig úgy állsz meg itt, Uram, nincsen semmi, amit eléd vihetnék. Még a nagy reményem az sincsen, csak az ürességemet hoztam eléd, és egyedül te vagy, aki felemelhetsz, akkor is jó helyen vagy itt. Innentől kezdve az összes elválasztás, az összes kerítés, meg minden egyéb dolog, amikor az egyik ember lenézi a másikat, hogy hát, hogy ez hogyan öltözik, hát, hogy ez hogyan viselkedik, ez mind elolvad a mozdulata leállás sökörni, mert hogy Isten pont ezt tette, hiszen ez a lényeg, hogy az ő színál jövő. Szóval nézzük csak meg, mit látunk példázatban. Itt van egy helyszín, a templomban vagyunk. Nézzük meg az elválasztó vonalat. Ki is jelölte ki ezt az elválasztó vonalat? Az egy példázatban. A farizeus jelölte ki. Álljunk csak meg egy pillanatra. Hát a farizeusoknak van szüksége az elválasztó vonalat. Nézzük meg, hogy másik oldalon az nem megy. Tehát a farizeus azt mondta, hogy köszönöm Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint a többi ember, mint például ez a vámszedő is. Tehát neki volt szüksége arra, hogy kijelölje, hogy magának egy ilyen kis dobogót ácsoljon, vagy egy ilyen elkülönített kis kertet, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a többi. Ez egy elég erős dolog, hiszen nagyon sokszor egyébként az eminens tanulónak és a jó gyereknek van szüksége a rosszra, az osztályba. Nagyon sokszor a jó diákoknak van szüksége a fegyelmezetlen diákokra, mert a jó tanulóknak van szüksége a közepes és rossz tanulókra, mert ez az, ami elválasztja. Ez az, ami miatt azt mondhatja, hogy köszönöm Uram, hogy én szorgalmasan tanulok, nem úgy, mint ezek itt. Köszönöm Uram, hogy én ilyen jó vagyok, nem úgy, mint ezek itt. És a jó tanuló úgy nagyon sok elismerést, erőt, pozitív kényeztetést élvez, hiszen a tanárok is, hát a tanárok is ilyenek vagyunk, hogy milyen jó, hogy itt van az a diák, aki odafigyel, és akkor ezért nagyon örülnek, és ez a pozitív energiájuk megerősödik. Szóval itt is a farizeusok volt arra szüksége, hogy legyen ott egy vámszedő, akihez képest viszonyítja magát, és azt mondja, hogy én vagyok olyan, mint ő. És végül pedig nézzük a vámszedőre, aki üresen, minden nélkül állott. Várjunk csak, valami még kimaradt. Van a példázatnak még egy szereplője, aki név szerint nincsen megemlítve, és akiért az egész példázat szól, akiért az egész templom épült. Ez pedig a hatalmas Isten. A mennyek és a földnek a teremtője, életnek és a halálnak az Ura. Egy neves 21. századi teológus mondta azt, hogy Jézusnak a példázatai egyben önkijelentések is. Tehát amikor Jézus példázatot mond, akkor saját magával is tesz bizonyságot. És hogyha ezt a leghatalmasabb szereplőt, hogy aki Jézus Krisztus maga emberi testben, a példázatnak a közepére helyezzük, akkor látjuk azt, hogy ez a történet nem az eminens diákról és a posztanulóról, nem a szuper farizeusról és a lecsúszott vámszedőről szól, hanem ez Istenről szól. Ez egész kijelentés egy Istenről szóló kijelentés, az ő érthetetlen, gyógyító, reménytelő szeretetéről és a kegyelméről. És hogyha Istent helyezzük a példázatnak a közepére, akkor már nem is a csodába, hogyha a példázatot kezdjük elmondani. Az ige hirdetés elején erről van szó, hogy ha beletesszük a példázatba magunkat a jó szereplő helyére, akkor ugye csapdába esünk, mert rögtön a negatív szereplőnek a helyén találjuk magunkat. De Jézus mégis engedő, hogy belekerüljünk a példázatba, mégpedig úgy, hogy Isten kegyelmét és szeretetét helyezzük a középpontba, és akkor már itt vagyunk. Itt vagyunk, farizeusok és vámszedők. Itt vagyunk mély hitű és mély kegyességű emberek, és olyanok, akik még keresik az útjukat. Itt vagyunk eminens tanulók, itt vagyunk átlagos tanulók, és itt vagyunk olyanok, akik alig bírunk a felszínen maradni, vagy már le is mondtunk, de itt vagyunk mind Isten színe előtt, és ő áll a középen. És akkor már tovább léphetünk, hogy az Úrnak nincsen szüksége ilyen határvonalra. Nincsen szüksége arra, hogy téged kiemeljen, téged megalázzon, hanem az egész példázat erről szól, hogy így együtt álljunk meg az Isten színe előtt, kerüljünk hozzá közel. Kik vagyunk ebben a példázatban? Farizeusok, vámszedők? Nem lényeges. A lényeges az, hogy itt vagyunk, és elmondhatjuk a magunk imádságát, és könyöröghetünk együtt, közösen, erősségeinkkel és gyengeségeinkkel együtt a hatalmas Istenhez. Ámen. Emeljük fel szívünket Istenhez, álljunk és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a vonalak, amelyek elválasztanak évfolyamok a teljesítmény között, azok a te szemedben nem annyira lényegesek. Köszönjük Istenünk, hogy te elfogadsz és befogadsz bennünket. Hogy azzal a reménységgel állhatunk a színed előtt, hogy nem utasítasz el. Hogy közel kerülhetünk hozzá. Hogy az érthetetlen kegyelem és szeretet, amit te adtál, ez hordoz bennünket. Hordoz bennünket minden napunkon, az iskolában, majd a munkahelyünkön, a házasságunkban, és majd az életünkön túl is, az örökké valóságban. Kérünk, add, hogy rá tudjuk magunkat bízni erre a kegyelemre. Add, hogy büszkén vagy alázatosan, de odaálljunk a színed előtt. Mert nekünk ugyan nincsenek érdemeink, és nem büszkélkedhetünk semmivel, de tudjuk Krisztus által, hogy te kegyelmes szeretetben dolgozol. Ezért kérünk, hallgass meg a könyörgésünket. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék a nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ilyen feladat is. Minden, ami kerüljön,